Hallgassátok meg Isten igéjét Rómaiakhoz írt levél 14. fejezetéből, a 17-től a 19. versig. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Evés és ivás. Sok ember élete körülbelül erről szól, hogy mikor, mit eszik, mit iszik, hogyan szerzi be ezeket a dolgokat, hogyan szerzi be azokat a javakat, amik ahhoz szükségesek, hogy legyen mit enni és inni. Erről szólnak a párbeszédei, a legtöbb kapcsolata, ha egy család összejön, akkor erről beszélgetnek, ez a legfontosabb, mit fogunk főzni, mit fogunk enni, és így tovább. Nem szeretném leszólni és lebecsmérelni ezt a területet, mert én magam is nagyon szeretek főzni, meg enni is, de rettentő és számomra ijesztő az, amikor valakinek erről szól az élete. Van a rokonságunkban is egy ilyen család rész, ahova ha elmegyünk, akkor mindig vagy készítjük az ételt, vagy elfogyasztjuk, vagy beszélünk róla, ez a három dolog történik. Nagyon sok embernek az életét lekötik a fizikai szükségek és az e körül való forgás. És világos, hogy amikor azt mondja Pál, hogy hát az Isten országa nem evés és ivás, akkor azt mondjuk, igen, ez így van, hát nem erről szól a gyülekezet élete, vagy éppen az Istenbe helyreállított embernek az élete, az Isten országa. Ez egy eléggé egyértelmű dolog. Ennyi lenne az egész, akkor végeztünk is a mai prédikációval, Isten országa nem evés és ivás, mehetünk haza, de nyilván nem erről van szó. Zsidókhoz írt levél sorozatában vagyunk, estéről estére, és ebben a sorozatban ékelődik be ez az üzenet, és szeretnénk ma beszélni előttetek négy dologról. Először is arról, hogy mit jelent az, hogy a gyülekezet, amiben élünk, és az a közösség, amiben vagyunk, sokféle. Mit jelent ez, hogy az Isten sokfélenek teremtette? Aztán arról, hogy milyen szélsőségek leselkednek a gyülekezetre, a keresztény közösségekre. Aztán mi az az egyensúly, amit Isten teremthet közöttünk, ami megvan az Isten országában, és végül milyen átadásra, önátadásra hív bennünket az Isten. Hogy milyen egy gyülekezet, arról szerintem nagyon sok embernek nagyon sok véleménye, illetve elképzelése lehet. Sokan szerintem úgy alkotnak vélemény gyülekezetekről, hogy életükben nem jártak gyülekezetben. Van például, amikor kiderül rólam, hogy lelkész vagyok egy bizonyos szituációban, akár egy hivatalban, vagy bármilyen helyen, hogy emberek elkezdenek magyarázkodni, hogy én amúgy ám református vagyok, és visszakérdezek, hogy igen, és hova tetszik járni, akkor mondd egy ilyen menő budapesti gyülekezetet, hogy abba, csak azért, mert azt tudja fejből annak a nevét, de valószínűleg, hogy nem is jár oda, vagy kiderül, hogy hát igazából nem is kapcsolódik, nem mintha szükség lenne magyarázkodásra számomra bárkinek is. Minden esetre az, hogy milyen egy gyülekezet, arról nagyon sokféle véleménye lehet az embereknek, nyilván külsőségek alapján. Látnak egy régi templomot, azt mondják, ez egy hagyományos gyülekezet. Látnak egy újabb templomot, akkor azt mondják, hogy ez egy biztos egy ilyen új, ilyen fiatalos, ilyen modern gyülekezet. Az IFI teaházban volt egyszer egy vendégünk, aki bejött, egy ilyen tinédzser diák, így körbenézett, és azt mondta, hogy ez nem is templom. Mondtuk neki, hogy az. Meg hát ki is van írva, meg de ez tényleg az. A másik ilyen tapasztalat, hogy egyszer az egyik gyermekemnek a óvodás társa jött ide be, a kisfiúnak a csoporttársa, és hosszasan kellett neki magyarázni, hogy mi nem itt lakunk, mert ő azt hitte, hogy ez egy otthon, tehát ez egy ilyen nagy ház, és hogy ez annyira otthonos volt számára, meg így emlékeztette egy otthonra, hogy azt kérdezte a vitéztől, hogy melyik az ő szobája. És mondtuk, hogy mi nem itt lakunk ezen a helyen, szóval ha mi gyülekezetünkre gondolunk, vagy erre a helyre, akkor nyilván ez egy családias, otthonos hely. Ha magát a helyet nézzük, ugye nyitott kifelé, és érdekes építészetileg el van rejtve a templomban ez a tetőablak, nyitott felfelé, és ennek is nyilván van egy üzenete, hogy nyitott felfelé. Aztán aki délelőtt is szokott járni, és ismeri azt a nagy forgatagot, ami itt van, az azt mondhatja, hogy kicsit kaotikus néha ez a hely, él, sok ember, sok család van itt. De hogy mi történik egy gyülekezetben, igazából, lényegileg, az nem állapítható meg az alapján, hogy néz ki az épület, hogy mik az első benyomások, hogy mik az elképzeléseim egy közösségről. Az csak akkor érhető át, hogyha az ember része lesz a közösségnek. Egyfajta sokféleség jellemzi azokat a gyülekezeteket, ahol Pál apostol is szolgál. Azoknak, akiknek szól például a Rómaiakhoz írt levél is. Az egész kor a kulturális összefüggések is ilyen sokfélék voltak. Aki történelmből tanult, az tudja, hogy a római birodalom hogy nézett ki. Az olvasztó tégelye volt a különböző kultúráknak, a vallásoknak is, de hogy nagyon-nagyon sokféle kultúra volt egyszerre jelen. És ez a fajta sokféleség jellemzi a római birodalmon belül kialakult kereszténységet is. Sokféle volt nemzetiségi szempontból, sokféle volt nyelv szempontjából. Nyilván ezért volt szükség magában a római birodalomban is egy egységes nyelvre, amit használtak, mert nagyon-nagyon sokféle embernek kellett például hatékonyan kommunikálni egymással. És azok a gyülekezetek, amik létrejönnek, az első gyülekezetek Pál apostol korában, hordozzák ezeknek a sokszínűségnek a jeleit. Ott van a különböző származás, de megjelenik a különböző társadalmi helyzetből való érkezés is. Egy gyülekezetben van a rabszolga, és mondjuk esetleg az ura. Egy közösségben van az arisztokrata, a vagyonos ember, és mondjuk a plebs, a legalja az akkori társadalomnak. És amit átélnek ott és akkor, az az, hogy ez a sokféleség gazdagítja a gyülekezetet. Hogy ez a sokféle ember mégis valahogy együtt tudott lenni. Valamit együtt élnek át. És amikor bent vannak a gyülekezetben, akkor nem számít az, hogy ők igazából az ajtón kívül kicsodák. Felvállalhatják önmagukat, de nem az alapján ítélik meg őket, hogy ők a külvilágban egyébként mit tesznek, és milyen háttérbe jönnek. Ez azt gondolom, hogy valamilyen módon az Isten terve, hogy a sokféleség jelen legyen egy gyülekezetben, és ez ne legyen se hátrány, se előny a gyülekezet közösségébe. És ez nem abban az értelemben vett egyenlőség, mint amit mondjuk politikai rendszerek kitűztek maguknak célul, hogy mindenki egyenlő, hanem inkább ez a sokszínűségnek a gazdagsága. És azt gondolom, hogy ha ez így van ma közöttünk, akár itt Gazdagréten, akár máshol, keresztény közösségekben, hogy a sokféleség az előny és áldás, és úgy tekintünk rá, mint ami Isten ajándéka, akkor az jó dolog. Milyen szép ez, és milyen jó, hogyha ez így van. És hogyha körbenézel, akkor azt tudod mondani, hogy igen, ez egy ilyen hely. Vagy hogyha először vagy itt, akkor esetleg ilyen benyomásaid vannak, hogy itt tényleg befogadnak téged, és nem számít, hogy ki vagy, vagy honnan jöttél. De ha ez teljes mértékben így lett volna, akkor ott, amikor Pál apostol írta ezt a levelet, akkor nem kellene ennek a szakasznak elhangzania, amit most felolvastam. Mert ha mélyen magunkban nézünk, akkor azért mi sem vagyunk teljesen egyformák. És ezek nem azok a különbségek, amiket már említettem, hanem sokkal inkább különbözőek lehetünk, így mondom, a hitbeli státuszunkban, az örökségünkben, a múltunkban, és különbözőek lehetünk abban a tekintetben, hogy vajon mi, nekünk mi van már a hátunk mögött. Lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy azt mondod, hogy hát azért nekem már van múltam. Olyan családból származom, ahol gyerekkoromtól tanították nekem azt, hogy kicsoda az Isten. Keresztény családban nőttem fel, jártam hittanra, konfirmáltam. Esetleg vannak presbiter, vagy lelkész felmenőim, és ne soroljam ezeket az előnyöket. Azt gondolod magadról, meg lehet, hogy igaz is rád, hogy erős vagy. Éled a hitedet, volt Isten élményed, és ha bukdácsolsz is, de azért van egy olyan szép íve az életednek, és tartozol valahová, és ez neked tartásod. És most, hogy a másik szélsőséget említsem, lehet, hogy azt érzed, hogy közöd nincs még a dolgokhoz, és a hitet épp, hogy keresed, és érdeklődsz, és nem tudod, hogy Isten létezik-e igazából, vagy sem, és hogy nem tudod, hogy mi az igazság, csak érzel valami hiányt belül, és abszolút gyengének érzed magadat. Na, körülbelül ez a két véglet, még lehetne húzni a skálát, és a kettő között helyezkedünk el mindannyian. Erősek és gyengék, hitbelileg érettek, és olyanok, akik még csak keresnek. Ezek mind a gyülekezetben lehetnek, és bizonyára itt is ezek vagyunk. Ez teljesen az összefüggés, ami a rómaiakhoz itt levélben is előjön, és a római gyülekezetben ott volt. Erősek és gyengék voltak együtt ebben a gyülekezetben, és nagyon röviden elmondanám, hogy mi volt az a szituáció, amiben Pál írja ezt a levelet. A római gyülekezetben ugyanis két markánsan megkülönböztethető csoport volt. Voltak azok, akik zsidó keresztények voltak. Korábban zsidóként éltek, tartották az atyáiknak a hagyományait, tartották a zsidó ünnepeket, azokat az ételeket ették, amiket ott ők ehettek, és megvolt ez a rendezett életük, és egyszer csak megismerték Jézust, betagozódtak a gyülekezetbe, és keresztjénné lettek. De teljesen ezeket a szokásokat nem hagyták el. Az ételeket ugyanúgy fogyasztották, mint azelőtt kóser módon, az ünnepek egy részét megtartották, és így folytatták, ezt a kettőt próbálták egyeztetni keresztényként is. És volt a másik csoport, a pogányokból lett keresztények, akik e tekintetben szabadok voltak. Nem volt ilyen hátterük. És a gyülekezetben felismerték a Krisztusban nyert szabadságot, és ez lett az ő erősségük. És érdekes módon én pont fordítva gondolnám először, azt gondolnám, hogy az erősek ebben az összefüggésben azok lesznek, akik zsidók voltak, de pont fordítva van, azok lettek az erősek, akik a pogány keresztények voltak, mert ők azt érezték, hogy ők szabadok mindenfajta kötöttségtől. Ők azok, akik tényleg bármit úgymond megtehetnek, nem köti őket az a sok szokás és szabály. És a gyülekezetnek az a része, akik a zsidó keresztények voltak, ők voltak azok, akik a gyengékként határozták meg magukat, akiket még kötnek ezek a bizonyos szabályok és dolgok. És tudom, a gyülekezetben ez a két dolog egymással szembe állt és szembe került. És lettek erősek, és lettek gyengék. És Pál apostol nem csak ebben a szűk részben, hanem ha elolvassuk a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetétől a levél végéig az összes részt, akkor ott ezt részletesen taglalja, hogy miért fontos, hogy lehetnek egy gyülekezetben úgymond erősek, meg gyengék, lehetnek különbözőségek, de hogy egymásért kell, hogy legyünk. Oda kell figyelnünk egymásra, és nem jó, ha szemben állunk egymással. Mert van olyan közösség, olyan gyülekezet, ahol ilyen szembenállások vannak. Erről szeretnénk most beszélni, milyen szélsőségek jelenhetnek meg egy gyülekezet életében. A gyülekezeti élet nagy kísértése az a keresztény közösség számára mindig ott van veszélyforrásként, hogy valahogy a lényegről elterelődik a figyelem. A gyülekezet nem arról szól, amiről kellene, hogyha a következő jelenségek valamelyike felüti a fejét. Ezt nagyon sokáig lehetne sorolni, most csak egy párat szeretnék megemlíteni. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ezekről a szélsőségekről szólnak az apostoli levelek. Minden apostoli levél valami olyan helyzetre keletkezett, ahol valami probléma volt, és ezért írt az apostol egy levelet, egy üzenetet annak a gyülekezetnek. Szóval nem új keletűek a problémák, hanem ez már ott volt az induláskor is. Csak egy-két példát említek. Ez az őskeresztényeket annyira nem fenyegette, talán inkább már minket, a túlzott hagyománytisztelet, vallásoskodás, amikor a formák uralják a tartalmat, amikor akkor léphetsz be az Istennel való kapcsolatba, ha azt a formát megtartod, és a formán kívül nem lehet az Istennel találkozni. A vallásos forma csapdába ejti az üzenetet, és az az uralkodó. És nyilván ezek a fajta közösségek azt gondolják, hogy ez a hagyománytisztelet tart meg, és ez jobb, valamilyen módon felsőbb rendű, mint mások. Ugyanilyen csapda, és ez többször megjelenik a levelekben is, az apostoli levelekben a pártoskodás, mikor különböző irányzatok jelennek meg egy gyülekezeten belül, vagy egy személyhez kötött pártoskodás alakul ki, szerintem ez a jobb vezető, szerintem az a jobb vezető, inkább ezt az irányt kövessük, azt az irányt kövessük. Olyan érdekes ez, hogy ez szerintem mindenhol megvan, munkahelyeken, meg így a társadalom különböző szintjein is, közéletben, stb., hogy hogyan szűrődik ez le a mindennapi élet szintjére, és a gyülekezetben is ez bizony megjelenik. Aztán voltak olyan gyülekezetek, ahol szabadosság volt, ahol igazából nem érvényesültek az Isten szabályai, törvényei, és ugyanolyanok voltak, mint a világban, és nem mutatkozott meg az a különbség, hogy ha mi keresztények vagyunk, akkor az életünk más, és minőségi különbség lehet a kettő között. Aztán voltak, illetve vannak olyan gyülekezetek, ez is talán inkább ilyen mai ilyen szélsőség lehet, ahol egy helyet, vagy egy embert, egy prédikátort bálványoznak, és tulajdonképpen maga a gyülekezet, vagy a gyülekezet vezető bálványá válik, és ezek azok a típusú helyek, amikor valaki azt gondolja, hogy ha igazán valamit szeretnék, egy Isten tapasztalatot, vagy gyógyulást, el kell mennem oda. Mintha ott valami tisztább vétele lenne az Istennek, és ott egy helyen egy embertől kell megtudnom, és majd ő megmondja meg, majd elmegyek oda, és majd ott értem, imádkoznak, és ott valami majd velem történik, ami értem a szívnek a szándékát, de ez bálványozás. És most szeretnék megérkezni ahhoz a szélsőséghez, amit említ itt az apostol is, és az, amiről ez az ige szól. És azt gondolom, hogy ez sok közösséget fenyegethet, ez a fajta szélsőség, az pedig az, hogy részletkérdések kerülnek a középpontba. Olyan kérdések kerülnek egy gyülekezet gondolkodásának a középpontjába, vagy a gyülekezetbe közösségbe járó emberek gondolkodásának a középpontjába, ami részletkérdés. És a részletekkel foglalkoznak az emberek, ahelyett, hogy a lényeggel foglalkoznának. Mik lehetnek ezek a részletek? Hát például manapság mondjuk lehet egy gyülekezetben az, hogy ki hogyan imádkozik, külsőségek például, ki hogyan öltözködik, ki hogyan jelenik meg. vagy éppen, hogy mondjuk az egyik lelkész prédikál, másik lelkész úgy prédikál, és bármilyen részletkérdés lehet az, ami központi kérdés lesz egy közösségben, vagy egy-egy ember életében, és akkor ez határoz meg mindent. A római levél helyzete és a római gyülekezetnek a helyzete az volt, hogy azok az emberek, akik úgymond az erősek, mint már előbb említettem, meg a gyengék csoportjához tartoztak, ebből valamilyen fajta előnyt próbáltak maguknak kovácsolni, és igazából azt mondja az egyik írásmagyarázó, hogy mind a két csoport előnyt akart ebből kovácsolni, és mind a két csoport egy kicsit azért jobbnak érezte magát a másiknál. Az erősek, a szabadabbak azért, mert ők szabadok, a gyengék pedig valamilyen módon az ő gyengeségükkel hozakodtak elő, és azt tartották, hogy hát ez az Istennek kedvesen. És ez nagyon sokszor így van, hogy nem csak az erősek gondolják azt, hogy ők a jobbak, hanem a gyengék is ebbe a helyzetbe belehelyezkednek, és elfogadják, hogy hát ők a gyengébbek, és ez a szembenállás, ez állandósul. Igazából ennek a veszélye és ennek a szélsőségnek a veszélye az, hogy tulajdonképpen a különböző csoportok és a különböző típusú emberek ebben az összefüggésben lenézik egymást. És igazából nem fogadják el egymást olyannak, amilyen. Mert nagyon sok felé lehet hallani az elfogadás fontosságáról, beszél erről a pszichológia, meg nagyon sok emberekkel foglalkozó tudomány, meg sok nagy ember jut oda és mondja el, hogy el kell fogadni önmagadat, meg a másikat. De igazából az evangélium az, és a keresztény közösség az, ahol az ember ezt igazán átélheti, mert ha átéljük, hogy Isten elfogad minket, akkor tudunk elfogadni másokat. Ha átéljük és megtapasztaljuk és elhisszük az Isten bennünket elfogadó szeretetét, akkor tudunk igazából szeretni másokat. Milyen nagy veszteség lenne, és milyen rossz, hogyha pont a keresztény közösségben hiányzik ez a dolog úgy igazán, lényegileg. Ettől óvjon meg bennünket az Isten, és ezért hív bennünket éles látásra, meg önvizsgálatra, hogy nehogy ebbe az irányba menjünk az egyén életünkben, vagy a közösség életünkben. Mert az Isten országában nem szélsőségek vannak, hanem inkább egyensúly. Erről az egyensúlyról szeretnék most beszélni, de előtte pár gondolatban arról, hogy mi ez az Isten országa. Ez nem valami olyan terület, amit a térképen körül lehet határolni, hanem valami más. Egyrészt az Új Szövetségben Jézus, amikor Isten országáról beszél, akkor beszél olyan értelemben róla, mint ami majd a mennyország lesz. Tehát egy örök távlata van ennek, az örök távlatokba beteljesedő igazságosság, Isten uralma a világ felett, és sok minden, ami majd egyszer be fog következni. A történelemben egyszer majd láthatóvá és világossá válik. De amíg ez a világosság és teljesség nem jön el, addig már Isten országa valahogy csíráiban, kezdeteiben, bizonyos dolgokban közöttünk is itt van. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy Isten országa bennetek van. Illetve ezt lehet úgy is fordítani, ezt a kifejezést, hogy Isten országa közöttetek van. És igazából ugyanazt jelenti. Nagyjából tehát az Isten országa bennünk vagy közöttünk azt jelenti, hogy ha megértettük az evangéliumot, az örömhírt, és az Isten szeretete bennünk van, akkor megváltoznak a kapcsolataink. Az hatással lesz arra, hogy viszonyulok másokhoz, hatással lesz a motivációimra, hatással lesz a céljaimra, amit el akarok érni az életembe, hatással lesz az eszközökre, amiket megengedek magamnak is felhasználok. És ha ez megtörténik, ez az átformálás, akkor ott közöttünk kirajzolódnak Isten országának a körvonalai. Akkor mások lesznek a közöttünk levő kapcsolatok. Akkor Isten ott lesz benne az életünkben, jelen lesz közöttünk. És nyilván az Isten országának a megjelenése különleges módon az a gyülekezeti közösség, de természetesen ott lehet a családunkban, a kapcsolatainkban, a kapcsolatrendszereinkben úgy általában. És nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az Isten országában élni azt jelenti, hogy egyensúlyban élünk. Egyensúlyra, harmóniára vezet bennünket az Isten. Beszéltem az előbb a túlzásokról, a szélsőségekről. A szélsőségek azok mindig labilitást jelentenek. És az a tapasztalatom, hogy az Isten országában lenni, Isten hatás alatt érni, azt jelenti, hogy egyensúlyt, békességet talál az ember. És tudjátok, ez az egyensúly, ez sokszor úgy van, nem tudom, szoktatok-e ilyet csinálni, hogy egy tárgyal egyensúlyozni, hogy megtalálni a súlypontját, hol van az egyensúly. A gyerekek szoktak ilyet játszani, meg néha felnőttek is, hogy ez úgy nehéz, és főleg, hogyha ilyen, nem olyan tárgy, aminek ilyen sima egyenes az alakja, hanem ilyen fura az alakja, nehéz megtalálni azt a pontot, hogy hol, van, hogy, hol lehet az egyensúlyt megtalálni. Szóval egyensúlyt találni egy folyamat. És lehetséges, hogy sokkal nehezebb, mint szélsőségekben élni. Nehezebb azt mondani, hogy engedek Isten munkájának, és azt mondom, én is Isten országának az eszköze, a tagja akarok lenni a közösségbe is, meg azt akarom, hogy hatással legyen az életemre, és keresem az egyensúlyt. Hol van az, amit az Isten szeretne tőlem, amit rajtam keresztül el akar végezni? Mit kell ehhez nekem hozzátennem, és így tovább. Szóval Isten országában élni azt jelenti, hogy egyensúlyban élünk, és egyensúlyba kerülünk. Másrészt, ha Isten országában élünk, akkor ez azt jelenti, hogy van egyfajta kettős állampolgárságunk. És ez azt jelenti, hogy egyszerre tudom, hogy a mennyhez tartozom. És nincs itt maradandó városunk, és valahogy oda tartozom. Van ott egy hely, ahol engem várnak, és amikor véget ér az életem, amikor meghalok, amikor el kell mennem, akkor hazamegyek. Nem valahova megyek, meg ki tudja, mi lesz a halál után, meg onnan még nem jött vissza senki, meg mit tudom én, hanem hogy hazamegyek, oda, ahol Jézus Krisztus vár rám. A másik pedig, hogy és addig itthon is, itt ezen a földön is itthon lehetek. Mert Isten körülvesz, és ő adja meg nekem, hogy a közegemben legyek, és hogy békességem legyen, és a helyemen érezzem magamat. Érdekes egyébként, hogy Pál Isten országáról, amit mond, abban benne van az, amit egyszer a Galata levélben ír a lélek gyümölcséről. Mert azt mondja, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség, Szentlélekben való öröm. És ez a felsorolás ott van a lélek gyümölcsének és a felsorolásában. Aki ismeri a Galata levélben, hogy Pál elmondja, hogy ez a lélek gyümölcs, akiben ott munkálkodik a Szentlélek, az micsoda? Szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, hűség, szívesség, önmegtartóztatás. És arról beszél ez, és arra mutat ez, hogy igazából azt az egyensúlyt megtalálni, ami azt jelenti, hogy Isten országában élek. És tényleg a helyemen lenni, és ebben a kettős állampolgárságban élni, ez mind-mind a Szentlélek munkája. És hogyha ez a helyem van az életemben, akkor teremhetem a lélek gyümölcsét. És ahelyett, hogy az energiáim arra menjenek el, hogy a másikkal foglalkozzak, hogy pártoskodjak, hogy lenézzek másokat, vagy akármi, ahelyett teremhetem a lélek gyümölcsét. Ugyanakkor megmutatja ez azt is, hogy ez nagyon nagy dolog megtalálni ezt az egyensúlyt, nagy dolog Isten országához tartozni, és Istennel élni, és ez a lélek munkájaként jöhet létre. Nem magadtól kell megteremteni ezt, nem magadtól kell megtalálni az egyensúlyt, hanem Isten lelke lehet az, ami téged erre alkalmassá tesz, és ami megadja ezt neked. Szóval ez az egész, amiről beszélek, ez ajándék. És ez nagyon fontos látni, hogy magunktól nem érhető el. Emberileg nem vagyunk erre képesek. Emberileg egymásra sem tudunk úgy kapcsolódni, ahogyan kellene. A kapcsolatainkat nem tudjuk rendbe rakni emberileg. De az Isten kegyelméből, a Szentlélek hatására, az ő jelenlétével ezek a helyükre kerülhetnek. A helyes hangsúlyok megtalálásáról Luther ezt vallotta olyan időkben, amikor a kereszténységen belül sok irányzat volt, meg szakadozott szét a reformáció. Ezt mondja Luther. Törekedjünk a lényegben egységre, kevésbé lényeges dolgokban szabadságra, mindenekben szeretetre. Még egyszer. Törekedjünk a lényegben egységre, kevésbé lényeges dolgokban szabadságra, mindenekben szeretetre. De ez az egyensúly, ami az Isten országában közöttünk is meg lehet. És ez az én vágyam is, hogy Isten adja belém ezt a fajta szeretetet, ami segít elfogadni a másikat, és a helyén látni a dolgokat. Szeretnék végül beszélni arról, hogy mi az az átadás, az önátadás, amire Isten hív bennünket. Lehet, hogy hallottad már ezt a szót, hogy mit jelent azt, hogy átadom magam Istennek. Lehet, hogy még nem. Lehet, hogy már csomószor átadtad magadat, és átadtál dolgokat az életedből, rábíztad Istenre, imádkoztál, elengedtél dolgokat, megszabadultál dolgokból, és átélted, hogy ez jó. Lehet, hogy már azt is, hogy már csomószor átadtam, és mégse változott. És az is lehet, hogy még nem is hallottál erről. Nagyon röviden, ez azt jelenti, hogy ez a szakasz is arra hív, és Isten arra hív bennünket nagyon sokszor, amikor megszólít, hogy adjuk át magunkat neki. Adjuk át az irányítást az életünk fölött neki is. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól nem hozunk döntéseket, hanem azt jelenti, hogy vele hozunk döntéseket. Hogy engedjük, hogy hatással legyen ránk. átadjuk magunkat neki, mert tudjuk, hogy mi magunk nem tudunk, nem látunk előre, nem látjuk a jövőt, és igazából nem tudjuk irányítani az életünket. Ó, ezt nagyon nehéz beismerni. Hogy igazából nem tudjuk úgy irányítani az életünket, ahogy szeretnénk, és ahogy a nekünk a legjobb lenne. Szóval nagy általánosságban így ezt jelenti átadni magunkat Istennek, és ebben az átadásban benne van az is, hogy lehet, hogy változnunk kell, és nyitottak leszünk arra, hogy miben kell megváltoznunk, milyen dolgokat kell elhagynunk, letennünk, milyen bűnöktől kell megválnunk, és mi az, amiben meg teret kell nyerni az életünkben. Ha átadjuk magunkat Istennek, akár először, akár sokadjára, akkor annak több következménye is lehet az életünkben. Azért beszélek itt egyébként erről az átadásról, mert ennek a nagyobb szakasznak a római levélben, amit már említettem, az elején úgy vezeti be Pál, hogy adjátok át magatokat, szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatú Istennek. Mi lehet az átadásnak, az önátadásnak a következménye? Három ilyen dolgot szeretnék elmondani. Az első dolog, hogyha hajlandóak vagyunk és készek átadni magunkat még teljesebben Istennek, az és arra hív minket Isten, hogy akkor helyre kerül a lényeg, meg a részleteknek a kérdése. Azért van szükségünk arra, hogy átadjuk magunkat, hogy ne a részterületekkel foglalkozzunk, ne olyan részletekkel, mint amiben itt a római levélben ezek a csoportok foglalkoztak. Hogy ne egy-két dologgal akadjunk meg a másikra nézve, hanem foglalkozunk a lényeggel, arra, hogy szeressük egymást. Ne azzal foglalkozunk, hogy a másiknak miben van hiánya, vagy a másik miben tesz rosszat, hanem mindenki saját magával foglalkozom. Ha átadom magamat Istennek, akkor rádöbbenek, hogy igazából saját magamért, saját magam vagyok felelős. És elsősorban önmagamért vagyok felelős, Isten előtt és mások előtt is. Ha ez megtörténik az életemben, rádöbbenek, hogy igazából nem kell foglalkoznom azzal, hogy a másik mit tett meg, vagy nem tett meg, mert az ő felelőssége. És lehet, hogy majd egyszer elmondhatom neki, de lehet, hogy nem. És nem nekem kell megváltoztatni a másik embert. Az átadásnak a másik következménye, és ezt az apostol gyönyörű szépen ki is fejti, hogy mi lesz ennek az eredménye, és mire hív Isten, az a békességre való törekvés, és a másik építése. Ha átadjuk magunkat Istennek, hogyha engedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk, hogy a kezébe vegyen minket, akkor képesek leszünk úgy általában az emberi kapcsolatainkban, és a gyülekezeti életben, a gyülekezeti közösségben is arra, hogy a békességre törekedjünk. Vannak emberek, akiknek ez különösen a nehezére esik, hiszen az igazságérzetük erős, és nagyon nem bírják azt, hogyha valami nincs úgy, ráadásul, lehet, hogy az akaratuk is erős. Tehát, hogy nincs úgy, ahogyan ők akarják, és azt gondolják a békességről, hogy ez egy olyan máz, amivel úgy mindent leöntenek, hogy legyen békesség, pedig az Isten arra hív minket, hogy a békességre igyekezzünk. Törekedjetek a békességre, mondja Pál. Más helyen mondja az apostol, hogy amennyire tőletek telik, éljetek mindenkivel békességben. És ez nem az a passzív álláspont, hogy jobb a békesség, inkább nem mondok senkinek semmit, hanem igazából a békesség az a közeg, amivel Isten körül akarja venni az életünket. Hiszen annyi stressz, annyi olyan dolog ér minket a mindennapokban, ami békétlen és vibrál, egy ilyen világban élünk. Törekedj a békességre is, és igyekezz békét teremteni magad körül. A hegyi beszédben mondja Jézus, boldogok a békességű teremtők, a béke teremtők, mert tövék a mennyek országa. Aztán ennek a békességre törekvésnek és egymás építésének a fontos üzenete az, hogy miközben a másikat építjük, aközben mi nem leszünk kevesebbek. Talán ilyen egymással szemben álló feleknek az a nehéz, hogyha a másikra jót mondanak, azt érzik, hogy ők kevesebbé válnak. Miközben mást építesz, és másról jót mondasz például, azzal te nem leszel kevesebb. Aki azt mondta egyszer, hogy kétféle módon lehet az ember nagyjá, az egyik az, hogy felnő, és megnyer mondjuk egy versenyt, és ő maga nagyobb lesz, vagy ha másikat lenyomja. Hát nincs szükségünk erre, hogy lenyomjuk a másikat, hanem építhetjük egymást. Úgy építhetjük egymást, mint már említettem, hogy építő módon vagyunk jelen a családunkban, a közösségeinkben, a gyülekezetben. A szavainkkal építünk. Nincsenek-e ilyen romboló szavaid? Vannak családok, ahol sosem történik egy konkrét, mondjuk ilyen fizikai bántalmazás sem, nem csattan el egy pofon sem, tényleg, de szavakkal ugyanúgy verik egymást. és ez verbális agressziónak hívják, mikor a szavakkal bántják meg egymást, és rombolják le egymás önértékelését, vagy önbizalmát emberek. De biztos jól tudjátok ezt is, hogy hogyan lehet a szavakkal ártani, gyilkolni, rombolni. Tehát arra hív itt az ige, hogy építsük egymást, építsük a szavainkkal, vigyázzunk a szavainkra, hogy mikor kinek mit mondunk, és hogyan használunk, vagy ártunk azzal. Aztán építhetjük egymást úgy is, hogy imádkozunk a másikért. Van valami problémád a másikkal? Van valaki, aki elviselhetetlen a számodra, viselkedésében, vagy bármilyen más módon? Akkor kezdj el érte keményen imádkozni, hogy Isten változtassa őt. És az imádságaidban nem mondd meg Istennek, hogy mit csináljon. Nem mondd el neki, hogy Uram, ezt meg ezt kéne vele történnie. Nem kell Isten tanácsolni, csak egyszerűen könyörögj érte, mert a legtöbb, amit tehetsz érte, hogyha imádkozol érte. És még két dolog ehhez az építéshez, meg békességhez. Az egyik az, hogy nagyon nagy dolog, hogyha tudjuk a másikról jót feltételezni. És ez nem naivitás, hanem sokszor ez hiányzik, hogy rögtön a rosszat feltételezzük a rossz tapasztalatok miatt. Feltételezd a jót, és már is építően állsz a másikhoz. És végül úgy tudod a másikat építeni, és úgy tudod megtalálni a békességet, hogyha kimondod magadnak, és tisztázod magadba, hogy a másik is, meg te is valahol ugyanolyan gyenge, amiben tévedtek a rómaiak, a római gyülekezet, hogy igazából mindenki gyenge volt. Mindenki Isten kegyelmére szoruló, bűnös ember. Mindenkinek arra van szüksége, hogy Isten felemelje őt. Isten kegyelme nélkül mindannyian elveszettek vagyunk. Szóval igazából nincsenek erősek, meg gyengék, csak gyengék. És ez valahol jó, mert mindannyian menthetetlenül ugyanarra a kegyelemre szorulunk. És így van még jobb esélyünk arra, hogy szeressük egymást, hogy ne tartsuk egymást különnek a másiknál, és tudjuk egymást építeni és békességre törekedni. És azt mondja végül az apostol, hogy mert, fel is olvasom, hogy mondja, mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Szóval, hogyha ezekben a dolgokban fejlődünk, és ha átadjuk magunkat Istennek, hogyha Isten országa közöttünk lehet, bennünk lehet, hogyha formálódunk, változunk, akkor lehetünk Isten előtt kedvesek, és emberek előtt is megbízhatóak, azaz, akkor lehet az életünk hiteles, és a közösségeink vonzóak. Igazából az a vonzó én szerintem embereknek és a külvilágnak is, ha egy keresztény ember, vagy egy gyülekezetben azt látja, hogy vannak emberek, akik gyógyultak, akik gyógyulnak, akik valamilyen módon helyreállnak. Ezelőtt, hány évvel? 1994, sok évvel, 18 évvel voltam életem először templomba. És református templom volt, és volt egy prédikáció, amiből nem értettem semmit, pedig magyarul volt. Nem. Csak a felolvasott szakaszt értettem, utána számomra ismeretlen magyar nyelven hangzott. Aztán voltak énekek, amiket nem ismertem, és nagyon régiesnek tűntek. A padok sem voltak kényelmesek, de voltak fiatalok abban a gyülekezetben, felfigyeltem az én korosztályomra, és azt vettem észre, hogy körülbelül ugyanúgy öltöznek, mint én. Egyiket, másikat ismertem a gimiből, ahova én jártam, de ami nagyon különleges volt bennük, hogy együtt töltöttünk két napot összesen egy ilyen zenei fesztivál keretében, hogy ők közöttük mások voltak a kapcsolatok. És az látszott, hogy az a fajta irigység, háta mögött kibeszélés, versengés, lenézés, meg nem tudom mi, ami közöttünk ott voltak, legalábbis az én kapcsolataimban, meg bennem is, az köztük nem volt ott, és az életük más volt. És én láttam a helyreállított életeket, a keresztény gyógyult életeket, az Isten erejében újjászületett életeket, és engem ez vonzott a kereszténységhez. Azt mondtam, hogy ha ilyen életek vannak, és ha így meg lehet változni, akkor nekem ezt kell. És ezért lettem kíváncsi. És így indultam el a gyülekezet felé egyáltalán, és így lépett be Isten az életembe. Szóval, amiről ma beszéltem, annak a tétje nem kevesebb, mint hogy meglátják-e az emberek, még a Krisztusban nem hívők, hogy ez az egész működik, és hogy ez az egész igaz. Hogy nem szeretném a felelősséget rátok tenni, hogy ez a ti felelősségetek így, ahogy van, de hogy ennek ez a tétje, hogy tudunk-e a mi megváltozott életünkkel bizonyságot tenni arról az Istenről, aki ezt megteszi velünk és közöttünk. Befejezésre annyit szeretnék elmondani, hogy nagy vágyam, és biztos sokaknak nagy vágya, hogy minél több helyre eljusson ez evangélium. A nemzetünknek, vagy akár csak a városunknak, a környezetünknek, a családunknak minél több tagja megismerje Isten szeretetét, mert ez jó, mert ez az igazi megoldás. Ez az a megoldás, ami változás hozhat az életekbe. Ilyen 10-12 évvel ezelőtt, mikor sok prédikáció hangzott az ébredésről, még kicsit régebben is, sokszor úgy képzelték, hogy ez az ébredés majd így kívülről jön el. Egyszer csak Isten meglátogat minket, és így egy ilyen külső hatásként berobban az ébredés, megy Magyarországra, és itt sorra térnek meg az emberek, és nem lesz elég ülőhely a templomokban, mert mindenki jönni fog. És ez így is megtörténhet. De sokkal inkább azt gondolom az utóbbi időben, sokan erre jutottak, hogy ennek van egy másik útja is, amikor belülről erjed ez a dolog, és a már meglévő keresztény emberek helyreállnak, és a keresztény közösségek vonzák be az embereket. És tulajdonképpen ez az, amire Isten hív bennünket, hogy egyrészt az egyéni életünkben tudjuk átadni magunkat neki, felismerve, hogy milyen jó vele élni. Másrészt, hogy a mi helyreállt életünk, a rendezett kapcsolataink, a közöttünk levő Isten országának a jelei lehessenek olyan világító lámpássá, ami bevonza az embereket az Istennel való közösségben. És így lehetünk eszközei Isten országa épülésének. Erre hív bennünket Isten, és azt tudom kívánni mindannyiunknak, hogy tudjuk megtenni azt a lépést, ami ránk vár. Ha csak az első lépést, akkor az elsőt, ha már a sokadikat ezen az úton, akkor a sokadikat, és egyszerűen legyünk Isten szeretetének az eszközei és a tanúi ebben a világban. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy felvillantottad előttünk a te uralmadnak, a te országodnak a valóságát, hogy az Úr Jézus Krisztusban elhoztad, és megnyilvánítottad azt, hogy létezik megbékélt sokszínűség, megbékélt különbözőség, tisztelet, szeretet, a különbségek magunkhoz ölelése. És igen, Urunk, mi vagyunk azok, akik sokszor olyan frusztráltak vagyunk, vagy dühösek, vagy csüggettek, vagy keserűek, amikor azt mondjuk, hogy ebben az országban annyi irítség van, annyi versengés van, annyi kicsinyesség, annyi széthúzás. Mi magunk találkozunk ezzel munkahelyen, iskolában, ahol megszólnak, ahol kicseleznek, ahol mi magunk is konfliktusba keveredünk, és esetleg felismerjük, hogy mi magunk is ugyanezt tesszük másokkal. És miközben olyan könnyű erről beszélnünk, panaszkodnunk, mert ezt látjuk, vagy akár ezt éljük meg sokszor itt a gyülekezetben is, azt mutatod, hogy nem valahol kint van az ok, hanem egészen mélyen bent a saját szívünkben. Nem azért olyan ez az ország, olyan ez az élet, olyan ez a közélet, amilyen, mert ez a magyar átok, hanem azért, mert a mi szívünk működik így. Mert bennünk van a versengés, mert bennünk van az irítség, mert mi kategorizálunk, mi ítélkezünk, mi akarjuk megmondani, hogy ki az erős, ki az igaz, ki a gyenge, ki a hamis. És ezért mi magunk dobáljuk szét az emberi közösségeket. És ezért most, ma este bűnbánattal jövünk eléd, mert látjuk a szívünkben, hogy amit kívül látunk, az belülről jön. És könyörgéssel jövünk eléd, hogy jöjj, Urunk, és kezd a változást bennünk. Jöjj el tűzzel, jöjj el hatalommal, de az én szívembe jöjj el. Az Úr Jézus Krisztus uralmát hozd el a szívünkbe itt és most, hogy megváltozzunk. És hogyha erősnek gondoljuk magunkat, akkor beismerjük, hogy előtted semmik vagyunk. és amindig semminek gondoltuk magunkat, akkor meglássuk, hogy Te felemelsz és megerősítesz. Hogy Te, Úr Jézus Krisztus, a Te evangéliumod a feje tetejére állítja ezt a világot, és ezt bennünk kezdi. Így teremts hát belőlünk kiindulva a legszűkebb, közvetlenebb környezetünkben, a családunkban megbékélést, a munkahelyünkön, az iskolában, nehéz kapcsolatokban, bármerre járunk, bármerre teszünk dolgokat, bármit is mondunk, hogy ez abból fakadjon, hogy Te az Úr Jézus Krisztusban megbékéltél velünk, pedig mi ellenségeid voltunk. Hadd mondjunk áldást, hadd szerezzünk békességet. Így áld meg a gyülekezetnek a közösségét. Így áld meg ezt az országot, ezt a várost, ahol élünk. De Te evangéliumod, a Te erőd, a Te hatalmad, megbékélt, gyógyuló és gyógyító közösségek által terjedjen a világban. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a Te akaratod. És köszönjük, hogy annak ellenére cselekszed általunk is, hogy mi sokszor kudarcot vallunk. De mégis hisszük, hogy igaz és valóság az, amit hallottunk, hogy kudarcaink ellenére változunk, hogy reménységet adsz, hogy gyógyulást adsz és szabadulást adsz. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk, vétkezőnek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.